Felhívnám a figyelmet a történelmi szóra. Az igen. Előző felkonfasz kicsit áthallásosra sikerült.
Igen.
Hadd mentegetőzzem és mossam a szennyesemet. Katona Saba történész van itt a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
No, olmüci alkotmány, és azért jó, hogy ezt most elővesszük és leporoljuk, mert hogy nyilván megint a történelmi könyvek leegyszerűsített retorikáját alapul véve, ez egy oktroját alkotmány, helyes, lapozzunk. Ugye az 48-49-es forradalmi szabadságharc történetében talán egy mondatot ér ez a olmüci alkotmány, de felhívnánk a figyelmet majd az összefüggéseire. Például, hogy a kápolnai csata állítólagos sikerén felbuzdulva született, mert hogy Windisch Grace félreinformálta a fejlevalóit, valami ilyesmit olvastam róla, ez igaz lehet?
Hozzájárult, maradjunk annyiban, nyilván nem a kápolnai csata döntötte elő magában, hogy egy ilyen súlyú alkotmányt megalkottak és közzétettek, de hozzájárulhatott. Ugye a kápolnai csatáról nem olyan régen beszéltünk, nagyjából arra jutottunk, hogy a döntetlen közeli állapot ellenére azért elmondható, hogy nem mi kerültünk ki belőle győztesen. Alfred Windisch Grace ezt azért nagy diadalként tálalta, tehát ez valóban hozzájárulhatott ahhoz, hogy létrejön az olmüci alkotmány, de azért az összefüggés bonyolult viszonyrendszerek dinamikáját figyelembe véve nem állítható, hogy csak emiatt történt ez
meg. Hát igen, ezt nehéz elképzelni gyakorlatias szemmel, hogy az akkori távközlési viszonyok figyelembe vételével, hogy jön egy információ a csatáról, akkor a császár összehívja az udvartartását, és akkor negyed óra alatt összedobnak egy alkotmányt, és azt gyorsan ki is
nagyon
hirdetik.
Nem. Ugye maga az alapkérdés a következő adott helyzetben, hogy hát az alkotmányosságot, vagy annak a látszatát fenntartsák-e, vagy pedig a nyílt abszolutizmus kerüljön előtérbe. Most ne felejtsük el, hogy ebben az időben Kremzír városába, ez a mai csehországi Kroměříž, azért ülésezik egy parlament, aminek hát van egy december elejétől, ahol egyfelől elfogadják azt, hogy új uralkodó van, tehát Ferenc József, nem pedig len a korábbi 5. Ferdinánd. De ugye a koncepció az, hogy az összmonarchiát át kell alakítani, egy valódi szabadság, a népek egyenjogú szabadságának, a polgárok törvény előtti egyenlőségének a birodalmává, ahol a népképviselők majd a törvényhozásban részt vesznek. És hát meg is kísérelnek itt egy ilyen alkotmánytervezetet létrehozni, csak ugye ez egy nagyon liberálisnak számító dolog. Ugyanakkor azonban ott van a másik oldal, a nem jó értelemben vett konzervatív társaság. Két nevet említenék meg itt. Az egyébként messze nem egy negatív figura, a másik a magyar történelem szempontjából mindenképp az, akik nekiállnak kidolgozni ezt az olmüci alkotmányt, és hát nyilvánvaló, hogyha ezt március 4-én hirdették ki, akkor nem a február 26-27-i kápolnai csata hevében alkották meg azonnal. Ugye miről van itt szó? A két ember, akit említeni szeretnék, az egyik az a belügyminiszter, ez Franz Stadion. Érdekes neve van, Stadion, Franz Stadion, Warthausen grófja, aki egy osztrák nemes, egyébként pedig egy gondolkodó államférfi, és 48-49-ben konkrétan ő belügyminiszter.
És számos sportétesítményt neveztek el az munkásság előtti
van.
Tisztelgésünk.
Úgy van, pontosan, nagyon jól ragadtad meg.
Ülj le egyes, mondaná ezt Gatona professzor, igen.
Életének az a szakasza, ahol kiemelkedő sportteljesítmény nyújtott, még nem eléggé kutatott, de ennek a legfőbb oka az lehet, hogy nem nyújtott ilyen teljesítményt. Ezzel szemben komoly része volt abban, hogy ezt a mérsékelt alkotmányosságot megfogalmazó olmüci alkotmányt, ezt letegyék az asztalra. És hát a másik ember pedig az nevét meg kell említeni, az Félix Schwarzenberg herceg, ugye a miniszterelnök. Ő ugye elég sokáig miniszterelnökként szolgálta Ausztriát, gyakorlatilag a haláláig, tehát 1800-ban született, 1852-ben halt meg, és nagyon fontos vele kapcsolatban megemlíteni, hogy ő viszont egy abszolút konzervatív figura volt, a birodalmat gátlástalanul szolgáló ember. Őt nevezte halovány-vámpírnak Széchenyi István az Einbrichben. És hát elég komoly szerepe volt a 49-es véres megtorlásban is. Ilyen 48 novemberétől a haláláig, 52 áprilisáig volt miniszterelnök. És ha megnézzük ezt a olmüci alkotmányt, akkor az derül ki, hogy ez egy bizonyos mértékig egyensúlyozásnak nevezhető kísérlet. De van egy nagyon szép német neve is egyébként, Oktroyierte Märzverfassung. Tehát ilyen oktrojált márciusi alkotmány, igazából ezt jelenti. Gondoljunk a Märzen sörre, ha már a März.
Igen.
Szóval jött. Mennyivel kellemesebb képzett társadalmat. Miről is szólt ez a ez az alkotmány, és miért volt az, hogy ezzel párhuzamos, hogy ezt kihirdették, akkor azról lendülettel fel is osztatták a Krem-szíri Országbirodalmi Gyűlés, mert arra már semmi szükség nem volt, ugye, ha egyszer kihirdetünk központileg egy alkotmányt. Na most a következő a helyzet, hogy mondja, hogy nézzük a pozitívumokat. Tehát rengeteg egyéni szabadságjogot úgymond biztosított. Mondok néhányat, ami abszolút pozitívum. Törvény előtti egyenlőség. Nyelvi és nemzeti egyenlőség. A hűbéri alárendeltség eltörlése. Ezek így nem hangzanak rosszul, lássuk be, és még összhangban is vannak a modern Magyarország felépítésének a szándékával, és összhangban vannak igazság szerint a 48-49-szer is.
Hát épp ezt tűnt fel nekem, hogy igen, akkor miért ilyen negatív kicsengése van ennek az oktroját szónak is mindjárt, amit szerintem a történelmet tanuló nebulóknak a háromnegyed része nem is ért.
Négyötöd.
Na, jó, négy, jó legyen négyötöd.
Igen. Tegyük fel, hogy csupa pozitívum lett volna ebbe az alkotmány tervezetbe. Egy született demokrata akkor se fogadhatja el, ha felülről rákényszerítik, ha a tartalmával mindenben egyetért. Tehát ez egy morális, erkölcsi és jogi kérdés. Nem véletlenül mondják oktroyáltnak, de idézem a 71. paragrafust. Magyarország alkotmánya olyképpen tartatik fenn, hogy mindazon szabályai, melyek a birodalmi alkotmányban összhangzásban nincsenek, érvényüket vesztik, és hogy minden nemzetiség és divatozó nyelv egyenjogúsága a nyilvános és polgári élet összes viszonyaiban célszerű intézmények által biztosítassék. Na most a második mondat az még csak rendben is volna, mert az első az gyakorlatilag arról szól, hogy az áprilisi törvények innentől nullának tekinthetők. Tehát ugye a birodalmi alkotmány dominál Magyarország alkotmánya és törvényei fölött. Ez viszont már lássuk be, messze nem annyira szimpatikus történet, mint amiről korábban beszéltünk, és akkor nézzük meg, hogy konkrétan ez hogyan néz neki. Az uralkodónak ugyanis ez igazából egy centralizált és abszolútista államot kínál fel, ahol meg kell ugyan esküdnie a birodalmi alkotmányra, és a törvényhozási jogait a tartományi és birodalmi gyűléssel gyakorolja, de abszolút vétójoga van, és bármikor feloszlathatja a parlamentet. Na most, őt illeti gyakorlatilag minden koronatartományban a végrehajtó hatalom, amit a miniszterek és a tisztviselők útján gyakorol, azok ugyanis neki felelősek, nem pedig a parlamentnek vagy bármi másnak. És özbirodalmi ügyekben csak ő dönthet, most mi minősül ennek, például a hadügy, a külügy, a pénzügy, a kereskedelem, a belbiztonság, és minden olyan dolog, amit nem utalnak valamelyik konkrét tartományhoz. Hát, hogyha ezt megnézzük, akkor ez mégiscsak az egyenuralomnak egy...
Tanár úr, kérem, ennek ez miben különbözik a felvilágosultnak sem mondható abszolutizmustól?
Abban, hogy 1849-et írunk.
Aha.
Tehát az egy dolog, hogy mi történik 1700-as években, második felében, meg a végén, amikor ugye ez egy abszolút előremutató dolog a korábbi feudális viszonyokhoz mérten. Csak hát ugye a 19. század az mégiscsak a modern állam, a polgárosodás, a szabadságjogok időszaka, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon avít reakciós rendszernek számít. De és akkor rögtön tegyük hozzá még egy dolgot, szigorúan magyar dologból, gyakorlatilag önálló királyságként megszűnik Magyarország, mert az is egy koronatartomány lesz, arról nem beszélve, hogy a magyar korona országaiból Erdély, a határőrvidék, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia, a tengermellék, Fiume, Bácska, Temesköz, az úgy leválasztatik. Na most próbáljuk meg ezt modellezni, hogy Magyarországon ezt az ég egy adta világon bárki elfogadja.
Hát akkor mi volt a cél? Hát mi volt a cél? Hát még nem dőlt el a szabadságharc. Ez egy ilyen merész lépés volt akkor ezt, hogy mondjam, még csapataink harcban állnak, de mi már bekeményítünk uralkodóként. Vagy épp ezzel akarta megmutatni az ifjú Ferenc József, hogy ő mégse a elődje?
Pontosan arról van szó, hogy bár ez valóban egy nagyon centralizált és nagyon reakciós alkotmánytervezet, de azért a benne foglaltatott mindenféle szabadságjogok valójában arról szólnak, hogy onnan nézve, ahol Ferenc Józsefék vannak, ez majdnem, hogy kompromisszumnak minősül. Természetesen ez kívülről nézve elfogadhatatlan. És főleg magyar részről nézve elfogadhatatlan, mert elsődlegesen ugye Magyarországnak szólt az üzenet. Idéznék még pár paragrafust egyébként, ha megnézzük, hogy maga az alkotmány az hogy nézett ki, ebből is látszik, hogy nem közvetlenül a kápolnai csata után dolgozták ki, ez 123 paragrafusból áll. Tehát azt nyilván Schwarzenbergék nem vértek le 123 tételt, de amit például fontos idézni belőle, és ezt nagyon-nagyon érdemes látni, hogy mi vonatkozott még azokra a területekre, amik Magyarországot érintették. 72. paragrafus. A szerb vajdaságnak új intézmények biztosítatnak, melyek egyházi ügyeik és nemzetiségük megőrzése tekintetében a régebbi szabadságleveleken és az újakkori császári nyilatkozatokon alapszanak. A vajdaság más koronatartományon való egyesítése küldöttének meghallgatás után külön rendelet által fog elhatároztatni. Ugye? egyesítés más területekkel, sorolom tovább. 73. Horvát és Tótország, Szlavónia, hozzáértve az oda tartozó tengerparti vidékhez, Szintúj Fiume városa, és a hozzátartozó vidék külön intézményeikkel a birodalmi alkotmány által meghatározott kapcsolaton belül Magyarországtól teljesen függetlenül tartatnak fent. És akkor 74. paragrafus. Erdély nagyfejedelemségének belszervezete és alkotmánya a Magyarországtól való teljes függetlenségnek és az országot lakó nemzetek egyenjogúságának elvei szerint a birodalmi alkotmánnyal összhangban egy új országos szabályzat által fog megállapítatni. Na most, lássuk, mi van az Unió Erdélyel, az egyik legfontosabb követelési a 12 pontból. Tehát ez Magyarországról nézve elfogadhatatlan, akárhogy nézzük, és ne lepődjünk meg azon, hogyha ezek után ugye a függetlenségi nyilatkozatot Debrecenbe kihirdetik, de gyakorlatilag ezt az alkotmányt senki nem fogadta el.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez a nemzetiségeknek sem volt zene, vagy mondjuk a birodalom egyéb tartományainak, mondjuk a csehek, mert annyira Magyarországra van kiegyezve, hogy lehet, hogy nekik meg a pozitívumok jutottak volna belőle.
Nem. Ugyanis a következő a helyzet, hogy ezt a fajta centralizációt gyakorlatilag senki nem akarta elfogadni. Tehát ez a német nyelvű ausztrál területeken is kiverte a biztosítékot, a konzervatívoknál is, a liberálisoknál is, cseheknél is, igazából senkinek nem tetszett. Tehát annyira nem tetszett, hogy a mai napig vita folyik arról, hogy egyáltalán érvénybe lépette a Olmützi alkotmány, aminek ugye legfőképpen az mond ellent, hogy 1851. december 31-én a szilveszteri pátens hatályon kívül helyezi, már pedig a hatályon kívül helyezi, akkor valószínűleg a hatalom az úgy viszonyult hozzá, hogy érvénybe lépett. Más értékelések szerint nem is lépett érvénybe soha, tehát maradjunk annyiban, hogy igazából ez a nagyon rövid idő, 49. márciusától 51. december 31-ig még az is bizonytalan, hogy mennyire lehet érvényesnek tekinteni. Maradjunk annyiban, hogy ez a Olmützi alkotmány, ez érdemben gyakorlatban nem befolyásolta a dolgokat. Olyan értelemben azonban igen, hogy erre is adott reakció volt, hogy a debreceni függetlenségi nyilatkozat, amelyik trónfosztással fenyegette meg, pontosabban netronizálta a Habsburg házat, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag el lehetett mondani, hogy annak az esélye, hogy megegyezzünk, annak az esélye az utolsó 1%-ot is elvesztettük, ugyanis a trónfosztás szándéka után már szó sem lehetett arról, hogy bármiféle megegyezés szülessék a magyar kormány, illetve hát a osztrák császári ház között. Igazából ilyen értelemben volt befolyása.
Ez azért érdekes, mert hogy gyakorlatilag ezek szerint ők csapták be először az ajtót. Holott, ugye történelem tanulmányaimra visszaemlékezve, gyakorlatilag nagyon sokan Kossuth Lajos szemére vetik ezt, hogy a trónfosztást meglépte, mert hogy ezzel került házon kívül gyakorlatilag a magyar kormány, tehát hogy a többi koronás fő Európában nyilván nem engedhette, hogy egy ország dönt egy ilyet, hogy na akkor most akkor nem királyunk a Habsburgház tovább, és hát itt jött az orosz intervenció a képbe. Holott addig, hogyha mondjuk ezt nem lépjük meg, ezt a trónfosztást, akkor lehet, hogy még, mert ugye volt egy ellentmondás, hogy először egyik uralkodó aláírta az áprilisi törvényeket, a másik meg visszavonta, tehát ezen lehetett volna vitatkozni Európa szerte, hogy akkor most ezt ők elhibázták, de meg még talán az Olmützi alkotmányt is ki lehetett volna ezzel mozogni, hogy tessék, hát még nem elég, hogy megszegik a saját szavukat, most még húznak is egyet a féken. Nyilván a történelemben, ami lett volna, ha az hülyeség, de érdekes gondolatmenetnek gondolom én személy szerint mindezt.
Az is, de egyet azért szögezzünk le, hogy Kossuth azért a függetlenségi nyilatkozattal bármennyire jól hangzik, bocsánat a fogalmazásért, tényleg túlreagálta a dolgot. Tehát gyakorlatilag ezzel tényleg elvesztette a maradék esélyt is arról, hogy megegyezzünk. Másfelől ne felejtsük el, hogy ami ránk nézve roppant sértő volt, tehát ami gyakorlatilag Magyarország függetlenségének a megszüntetését jelentette, az uralkodó oldaláról nézve a saját hatalmának a korlátozása volt, mert hiszen ez mégiscsak egy alkotmány volt, minden hátránya, minden reakciós központosító törekvése ellenére, ehhez képest pedig jött aztán az abszolút hatalom, ugye, 1851. december 31-től, a szilveszteri pátenstől számítom, és maga Ferenc József sem szimpatizált az Olmützi alkotmánnyal, mert hogy korlátozta volna a hatalmát bármilyen csekély mértékben, már pedig számára ez egy nehezen elképzelhető opció volt. Ugyanakkor pedig a birodalomba, ugye mind a konzervatív, mind a liberális körök, most nem Magyarországról beszélek, a föderalisztikus átszervezést támogatták volna, nem pedig ezt a centralizáltat. Tehát, egyszerűen fogalmazva, az olmüci alkotmányt maga Ferenc József sem szenvedhette, egyszerűen azért, mert onnan nézve, ahol ő volt, engedményeket tett.
Csaba!
Az más kérdés, hogy innen nézve az engedmény az maga a katasztrófa.
Én egyet nem értek, hogy ennek a fiatal embernek ki súgta ezt, amivel nem volt ő sem elégedett, nem voltak az érintettek sem elégedettek, akkor valaki itt nagyon bakot lőtt a háttérből, csak nem Schwarzenberg úr.
Ez egy kísérlet volt arra nézve, hogy hát ha az a néhány belengetett dolog képes lecsillapítani az indulatokat, de hát akkor már nevesítjük azt, akit már egyszer nevesítettünk még konkrétabban, ez Friedrich von Schwarzenberg. Tehát óriási befolyással volt a miniszterelnök, a határozott, kíméletlen miniszterelnök a fiatal Ferenc Józsefre, és az a fajta politikai álláspont, amit ő képviselt, miután 1852. április 5-én meghalt, teljesen váratlanul 52 évesen, a Ferenc József jó ideig még azon az úton járt, amit Friedrich von Schwarzenberg herceg kijelölt számára. Az más kérdés, hogy aztán a történelem úgy alakult, hogy Ferenc József kénytelen volt elfogadni az alkotmányosságot, és 1867-től már az alkotmányos Magyarország uralkodója lett, oly módon, hogy még transzparens módon el is ismerte, hogy hiba van a széta körül az ő királyi mi voltát illetően, hiszen amikor 1867-ben megkoronázzák őt, ezzel gyakorlatilag elismeri azt, hogy nem feltétlen volt teljesen rendben a korábbi időszak, mert nem koronázták meg, tehát nem felelt meg a magyar törvényeknek.
Oké, hát nagyon érdekes szerete ez is a történelemben. Egy mondat szerepel a könyvekben, de mi kifejtettük, hogy micsoda diplomáciai, politikai manőverek voltak mögötte, és ezért kíváncsi lennék egy átlag magyar honvédnek, ez mennyire paprikázta fel a kedélyét, mert ugye az látszott, hogy harcolunk, kápolnai csatavesztés, stb. És hát fiúk, hogyha vesztünk, akkor ez lesz. Lehet, hogy ezzel kaptak egy plusz lendületet ideológiai szempontból a tavaszi hadjárathoz, nem tudom.
De szerintem ez interpretáció kérdése volt, hogy arról nem vagyok maradéktalanul meggyőződve, hogy a honvédek olvasgatták az olmüci alkotmányt, de hogyha egy kellően ügyes ember odaállt és azt mondta, hogy immáron maradék szabadságunkat is elvették Alamóc városában, mert ugye Olmüccöt így mondták ékes magyarsággal annó domini, hát akkor egyáltalán nem lehetetlen, hogy szorosabban szorították azt a kardot, meg a puskát, és nagyobb hévvel vetették magukat a küzdelembe.
Jó, nagyon szépen köszönjük, ez is remek volt, mint mindig, folytatása következik a rovatnak jövő héten. Köszönjük, hogy itt voltál, szép napot!
Sziasztok!
Köszönjük, szervusz!
Katona Csaba történésszel idéztük fel az olmüci alkotmány sztoriát.